megengedik a testvérek elsősorban ma a hölgyeket köszönteni Isten igével, de mindnyájunknak szól a köszöntés. Derék asszony kicsoda találhat, értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Úr, a szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. És hát még lehetne tovább olvasni az igét, de örülünk, hogy együtt vagyunk, és köszöntjük a nőnap alkalmából az asszony testvéreket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való elcsendesedésünket. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy itt lehetünk ebben a templomban, a Tetemváron, míg a neve is olyan ellentmondásos ennek a helynek. Urunk, tudjuk azt, hogy rengeteg halottnak a földi maradványai itt vesznek bennünket körül. És Urunk, tudjuk azt, hogy akár még a mai napon is szinte egymást váltották a gyászolók, ahogyan elkísérték utolsó földi útjukra az ő szerettüket. Kérünk téged ezekért a gyászolókért, hogy vigasztald őket, és segíts meg abban az ő életüket, szívüket, gondolkodásukat, hogy megértsék, hogy nem véletlen az, hogy éppen egy templomból történik itt a Tetemváron a temetés. Ez egyben a halálnak, és ezzel együtt az életnek, sőt az új életnek a jelképe, a helye. Köszönjük, Urunk, hogy mi magunk is tudhatjuk a te igéddel együtt, hogy aki hisz te benned, ha meghal is él, és aki él és hisz te benned, sohasem hal meg, nem lát halált. Urunk, ezzel a reménységgel jövünk eléd minden alkalommal. Ha ezt nem tudnánk, ha ezt nem hinnénk, hát majdnem, hogy időpocsékolás lenne itt lenni. Szép, kedves, morális tanítást hallhatnánk, de igazi vigasztalást, igazi békességet, megoldást, életünk nagy kérdéseire választ nem találnánk. Te azonban, Urunk, tudjuk, hogy élsz, hogy nem tarthatod fogva a halál, és hisszük azt, hogy a te halálod, feltámadásod, a mi feltámadásunknak is záloga, bizonyítéka, biztosítéka. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy hadd tudjunk így jönni ezzel a tudattal majd vasárnap az úrasztalához. Tudva azt, hogy amilyen biztosan magunkhoz vesszük a kenyeret és a bort, olyan biztos, hogy te valóban odaadtad az életedet értünk, hogy értünk töretett meg a tested, és értünk folyt a véred. Segíts bennünket, Urunk, ebben a hitben előrébb haladni, akár ezen az Isten tiszteleten is. Hisszük, hogy van üzeneted, segíts abban, hogy az ige hirdető lehessen alkalmas eszköz ennek átadásában. Segíts bennünket abban, hogy meg tudjunk minél inkább pihenni mindennapi gondjainktól, és teljes mértékben ki tudjuk magunkat szolgáltatni a te igédnek, hatásának. Hadd tudjunk annak engedelmeskedni. Hallgass meg, Urunk, és így szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Mózes első könyvéből, a 39. fejezet első 6 verséből. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmaeliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az úr, hogy vele van az úr, és mindazt eredményessé teszi az úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Kedves testvérek, tegnap nem sok jót hallottunk Jákóbról, hogy hogyan nevelte az ő fiait. Nem tudnánk példaként állítani őt senki elé, hogy íme ilyen egy derék édesapa, hiszen az egyik legnagyobb hibát, talán azt is mondhatjuk, bűnt elkövette azzal, hogy a gyermekei között különbséget tett, és az egyiket nyilvánosan jobban szerette, mint a másikat. Persze, ahogyan tegnap is volt erről szó, sajnos ezt ő is átélte, az ő édesapja ugyanígy bánt vele, hiszen a testvérét Ézsaut részesítette minden tekintetben előnyben. Aztán látjuk azt, hogy Jákobnak a fiai sem voltak igazán példaképek, ők sem hitben a toppon voltak, hanem sokkal inkább sokféle bűnben tobzódtak, amiket aztán nagy örömmel el is híresztelt, elmondott József az apjának, beárulva őket. Hát nem egy ideális családkép. Mégis, milyen érdekes, mégis ezzel együtt, ennyi botlással, ennyi hibával együtt ez a család egy valamiben egységes volt. Minden hibájukkal, minden nyomorúságukkal együtt is az Istent szerették és követték. Ezt így szoktuk mondani, hogy törekedtek. És ez igaz ránk is, ugye? Hogy itt vagyunk bűnbánati Isten tiszteleten, ez a neve. Bánjuk meg bűneinket. És hát valóban most mindenkinek a kezébe adnék papírt, és azt mondanám, hogy ennek a hétnek a bűneit írja fel. Ha mindenki őszinte akarna lenni, akkor elég jól teleírná a papírt. És mégis azt mondanák a kívülállók, hogy ezek a bűnösök a hívő emberek. Hát a kettő nem zárja ki egymást. Mi is bűnösök vagyunk, csak kegyelmet nyert bűnös emberek. Hát így voltak ezek is, ez a család. És látjuk azt, hogy így volt József is. József gyakorlatilag egy elkényeztetett kölyök volt. Az idő előre haladtával Jákob egyre jobban féltette, óvta mindentől. Tegnap is volt róla szó, hogy nem engedte dolgozni. Persze József sem szaggatta az istángot, hogy de én akarok, hanem el volt magának egy ilyen úri kölyökként. Valószínűleg, amit kért, általában meg is kapta. És hogy József hajlamos volt visszaélni ezzel a helyzettel, arról hallhattunk tegnap. De most egyik pillanatról a másikra megváltozik az élethelyzete. Mi ugrottunk egy nagyot az igében, de hát ahogyan tegnap is elmondtam, mindnyájan ismerjük József történetét alaposan. Nem volt arra szükség, hogy végigolvassam a 38. fejezetet. Tudjuk jól, hogy mi történt, őt a testvérei először megölni akarták, aztán végül úgy döntöttek, inkább adjuk el, legalább akkor egy kis pénz van belőle, és aztán még ez sem sikerült, mert gyakorlatilag ellopták a kiszáradt kútba leeresztett testvérüket, kereskedők, aztán ők eladták Egyiptomba, Potifárhoz került rabszolgának. Mekkora változás! Rabszolgaként nem volt többé cifraruha. Ugye tudjuk azt, hogy a cifraruha az még ott elveszett, a testvérei lenyúzták róla, és aztán belemártották egy bárány vérébe, és azt vitték haza az apjuknak, hogy nézd meg, ez a te fiad, nem a mi testvérünk, a te fiad ruhája-e. Nem volt többé Józsefnek cifraruha. Nem volt különleges, ugyanolyan hitvány, ócska ruhában kellett járnia, mint az utolsó rabszolgának. Eddig ő volt a kedvenc, most ő lett az utolsó. Eddig minden szavát lesték, most simán szájon vágták, ha kérdés nélkül kinyitotta a száját. Eddig az ő kívánságait teljesítették, most az a feladata, a hivatása, hogy teljesítse másoknak a kívánságait. Eddig ő volt az előkelő, most ő a megvetett. Borzasztóan nehéz lehetett ezt megélni. A magasságból a legnagyobb mélységbe zuhant. Elolvasni talán könnyű a Bibliából ezt a néhány igeverset, meg még izgalmas is, változatos, de aki igazán átgondolja József helyzetét, az kicsit beleborzong. És hogy ez mennyire így van, gondoljunk csak arra, hogy milyen volt mondjuk a kommunizmusban az embereknek, akik a kommunizmus előtt 20 évvel elmentek mondjuk az Egyesült Államokba, és szinte félállati módon dolgoztak azért, hogy semmit ne költsenek magukra, minden utolsó centet összespóroltak, hogy 3 évig, 4 évig nélkülözve a családot, hazajöjjenek és itthon egy kis földet vegyenek, talán gépeket. És mire minden kialakult volna, jött az új rendszer, és mindent elvittek, kérdés nélkül. Hányan voltak, akik megölték magukat, mert ezt nem bírták elviselni, hogy mindenüket elvették, hogy a saját kezükkel megkeresett, megdolgozott földön szolgákká kellett lenniük. Hányan voltak, akik ezt nem bírták elviselni, és idézőjelben jobb esetben nem az életüket dobták el, hanem a hazájukat, és elmentek. Azt mondták, ezt nem bírják tovább viselni. De voltak, akik ebbe belerokkantak. Volt, aki megőrült. És aztán megismétlődött egy kicsit a történelem, talán nem ennyire borzasztóan. De amikor véget ért a kommunizmus, a rendszerváltással, megint valami hasonló megtörtént sokak életében. Vállalkoztak, aztán voltak hitványabbak, akik pikpak egy pillanat alatt kiforgatták az embereket a vagyonukból. És tudjuk, akkor is sokan eldobták az életüket csalódva, hogy ők nem ezt várták, nem erre gondoltak rendszerváltáskor. Az igazságtalanságot képtelenek voltak elviselni. És hát, amit József átélt, az ennél is rosszabb. Az még ezeknél is nehezebb volt. És érdekes, hogy a Szentírásban mégsem olvasunk Józsefnek az elkeseredéséről, a haragjáról, a gyűlöletéről. Pedig rabszolgává lett egy pogány embernek a házában. Már eleve ez méltatlan volt pogánynak a házában lenni, de ott rabszolgának különösen megterhelő. Idegen környezetben, idegen kultúrában. Ők maguk inkább állattartók voltak, ahova elkerült, ott inkább földműveléssel foglalkoztak. Más volt a nyelv, más volt a hit, más volt a vallás, és ő belőle lett egy beszélő szerszám. És mégis azt látjuk, hogy József utolsó idegen földről származó, idegen nyelvet beszélő rabszolgából nagyon hamar felemelkedik. Valakivé lesz. Hirtelen azt lehet tapasztalni, hogy ez a József ott abban a házban, ahová elkerül, egy nagyon megbecsült emberré lesz, még akkor is, hogyha marad rabszolga. És miért? Megvalósítja ott a Potifár házában azt, amit évszázadokkal később írat le Isten Jeremiással. Ezt olvassuk Jeremiásnál. Munkálkodjatok annak a városnak a jólétén, ahová küldtelek benneteket. Az ő jólétükön múlik a ti jólétetek. Ezt csinálta. Ez a feladatom. Én nem akartam. Nem választottam. Belekeveredtem. Ide kerültem. Nem tudok mit tenni. Egyetlen egy biztos pont van az életemben, az élő Isten. Ez az egyetlen egy biztos pont. Hát akkor szolgálok neki. Nem tudom másképp elképzelni, csak így. Csak ezt az egyet tudom elképzelni, hogy valaki nem bolondul meg ebben a helyzetben, nem őrül meg, nem borul ki, hanem azt mondja, hogy én ezt az egészet, amit elvárnak tőlem a Potifár, meg a felesége, meg stb., ezt az Istennek csinálom. Ő akarta, ő engedte meg, hogy ide kerüljek. Az egész helyzetet Isten kezéből fogadja el. Utálhatná, naponta átkozhatná testvéreit. Minden nap könyöröghetne érte, hogy Isten így vagy úgy verje, büntesse meg őket, amiért ezt csinálták vele. Átkozhatná az őt idehozó rabszolgakereskedőket, Potifárt, de ő nem ezt teszi. A keserűség, a neheztelés csak őt rombolná, károsítaná. Elfogadja, tudja, hiszi, hogy Isten tudtával, sőt akaratával van itt. Mint ahogy Pál mondja évszázadokkal később, akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Nehéz sorsában békessége van, próbákat Istentől fogadja el, erősödik testileg, növekszik tudásban, bölcsességben és legfőképpen alázatban, mert erre igen nagy szüksége volt. És ki tudja, talán eszébe jutottak itt ezekben a nehéz éjszakákban az álmai. Mit is álmodtam én? Amiért úgy haragudtak rám a testvéreim, a szüleim, hogy majd meghajolnak előttem. Biztos nem tudta, hogy mi akar majd ez lenni, de abban bízhatott, hogy Isten talán valami nagyobb dolgot bíz rá, amire fel kell, hogy készüljön. És hogyha József egy kicsit reálisan tekintett körül, maga körül, amíg otthon volt, vagy most itt a Potifár házában, azt láthatta, hogy ő nagyon nyeszlett. Egy soványka, egy kis szerencsétlen kölyök. Van hova fejlődni. Van miben erősödni. Mert engem mindentől lóvtak. Nem voltam felkészítve az életre. Rengetegen azért keseredünk meg az életben, mert nem Isten kezéből fogadjuk a terheket, a bajokat, a nehézségeket. Haragszik mindenkire sok ember, és keserű, magányos emberként zárja le az életét. És mindeközben legszomorúbb az, hogy az Istentől rábízott feladat elvégezetlen marad. Mert ez a legrosszabb, amikor valaki el van keseredve végtelenül, és akkor húzza az ágy, akkor nincs kedve semmihez, akkor azon járatja az eszét, hogy hogyan kellene visszavágni, meg ehhez hasonló, és nem csinálja azt, amit Isten rábíz, a feladatokat. Pedig Isten kiválasztotta, rábízta, ezt neked kellene megcsinálni. Okkal vagy ott, ahol vagy? Nem, ő csak a haraggal törődik. A jogait hangoztatja, sebeit nyalogatja, és elmegy mellette az élet, és végül Isten, ha nem tud vele mit kezdeni, parkolópályára állítja idő előtt, és azt mondja, hogy pedig rád bíztam volna. De te nem engedelmeskedtél. Isten talán próbálja felemelni az embert, de ha beleragadunk a keserűség posványába, nagyon nehéz onnan helyreállni. Hát József története erre is megtanít. Ne csak mondjuk, hanem éljük is, hogy az Úr valóban az őt szeretőknek a bajokat is a javukra fordítja. És hát ebben is Jézus Krisztus a legfőbb vigasztalónk, aki szintén nem szitkozódott az őt ért sérelmek alatt, az igazságtalanságok miatt, hanem az Atyára bízta a sorsát, az életét és halálát, feltámadását. És ezért olyan nevet adományozott neki az Atya, amelyre mindentért meghajol. Hát mi is ő előtte hajoljunk meg, bármilyen körülmények között vagyunk. És ezt mondjuk el a ránk bízottaknak, gyerekeinknek, unokáinknak. Mielőtt ide jöttem, azelőtt az iskolában voltam, a Jókai iskolában. Az elsősöknek most van az utolsó találkozás, az úgynevezett sulikóstoló. És ott beszéltem arról a szülőknek, hogy ez egy egyházi intézmény, és hogy nem véletlenül, vagy nem viccből vette át a gyülekezet ezt az intézmény. Célja van vele. És a legfőbb célunk az, hogy segítsünk a szülőknek a kereszteléskor, tehát fogadalmuk teljesítésében. Hiszen a szülők azt fogadták meg, hogy úgy nevelik és neveltetik a gyermekeiket. Hogy majd egykor ők is önmaguk tegyenek vallást a Krisztusban vetett hitükről. Ez a legtöbb, amit tehetünk. Mi senkit nem tudunk hívővé tenni, senkit nem tudunk Nobel-díjassá tenni, ha ők, a szülők nem partnerek. És ez igaz ránk is. Hogy ha mi ezeket tudjuk, amit hallottunk is az igehirdetésben, meg máskor, akkor ezeket mondjuk el a ránk bízottaknak, gyerekeknek, unokáknak, ne tékozolják el az életüket. Amit Isten rájuk bízott, bizalommal, hittel, hűséggel tegyék meg az ő dicsőségére. Amen. Úrom, köszönjük neked, hogy te ígéd ma is szólt. Köszönjük a József történetét, amit nagyon jól ismerünk gyerekkorunktól kezdve, szép történetnek tartjuk. De amikor úgy mélyebben elmerülünk az egyes történet részletekben, akkor látjuk, hogy milyen mély üzenetei vannak a számunkra is. Hogy a te ígéd megint csak tükröt tartott elénk. Most látjuk, Urunk, hogy miért is olyan nagy példakép a hívők előtt József, ez a fiatal srác, aki el volt kényeztetve, akit rosszul neveltek, aki egyáltalán nem volt egy kedves fiú, nem volt egy olyan fiatal ember, akit szívesen állítottak példaként mások elé, hanem talán sokkal inkább azt mondták róla, hogy tenyérbe mászó, talán azt mondták szemtelen. De egy dolgot biztosan megtanult otthon, hogy van egy élő Isten, aki rá gondot visel, akihez mindig mehet, bármilyen körülmények közé keveredik. És ez volt az, ami őt megtartotta a legnagyobb krízisekben is. Urunk, ezt szeretnénk az intézményeinkben, az óvodában, az iskolában átadni, a konfirmációi felkészítőkön, az ifiken, és ezt szeretnénk átadni az Isten tiszteleteken is, meg otthon a családban. Segíts ebben bennünket. Ez a legtöbb, ami adható. Az, hogy nem vagyunk egyedül az életben, hogy te gondot viselsz ránk, hogy mindennél fontosabb a számodra a mi életünk, a mi sorsunk. Hogy nem gyönyörködsz a szenvedéseinkben, hanem azokat is a javunkra akarod fordítani. Imádkozunk, Urunk, hogy ezzel a hittel ajándékozz meg bennünket, és ezt gerjeszt fel minél inkább bennünk. Segíts, Urunk, minél jobban engedelmeskedni akaratodnak, és betölteni küldetésünket, amit ránk bíztál. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.